Szeretettel köszöntök mindenkit most az evangelizációnak az utolsó előtti napján, de remélem, hogy csak abból a szempontból utolsó előtti napja, hogy esténként az igehirdetési folyamat az most ilyen szempontból véget fog érni, majd holnap este, de remélem, hogy a szívükbe viszont tovább él, és nem csak egy hét közepéről, egy hétről szól ez az alkalom, hanem egy folyamatról, ami a szívekben elindít valamit, legalább annyit, hogy igyekezzünk azon, hogy boldogan tudjunk élni. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az 512-es számú dicséretet énekeljük el. 512-es számú dicséretünknek mind a hat versét. 512-es. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.
Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Így mondom meg magam, rég annak érezem. Hadd járjak utadon, hadd várjam égi jódat. Hű szívvel szüntelen,
és mind örökre nő, és mind örökre.
evangelizációs istentiszteletünk megszentelése és megáldása. Jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük, hogy Te adod nekünk a boldogságot, hogy boldogan élhetünk. Még akkor is, hogyha ebbe a világba annyi minden fájdalmat és nehézséget látunk. Még akkor is, amikor azt hiszük, hogy olyan nagy a mi problémánk és bajunk. Mert köszönjük, hogy nem a bajok uralkodnak rajtunk, nem a nehézségek, nem a fájdalmak, nem az emberek, nem a hatalmasságok, hanem Te vagy egyedül, mi Urunk, megváltó Istenünk. Köszönjük, hogy olyan nagy a Te hatalmad, hogy még ebbe a kis gyülekezetbe, ahol vagyunk, ebbe a gyülekezet terembe is még a Te szavadat adod, hogy épüljünk és erősödjünk általa. Kérünk, lakozzék a Te igéd a mi szívünkbe, hogy az életben valósággá váljon. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét a Zsoltárok könyvéből. A negyedik könyvből a 90. részt olvasom, annak az első három versét. Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékből nemzedékre. Minek előtte hegyek lettek, és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatéríted a halandót a porba. És a Zsoltárok könyve 106. részének a 3. versét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Amen. Kedves testvéreim, amikor még gyerek voltam és jártam különböző helyeken, például Vidámparkba, akkor volt itt Budapesten egy olyan része a Vidámparknak, ahová bementünk és nem találtunk ki, mert mindenütt csak tükör volt. Nem tudom, ismerik-e, hogy milyen épületről beszélek, Csodák palotájának, vagy nem tudom én minek nevezték, és akár merre mentünk, annyi volt a különbség a tükrök között, hogy az egyikben ilyen nagyon sovány voltam, ilyen 3 méter magas, amikor csak közben 1 méter 40 centi voltam, de volt olyan is, amiben ilyen alacsony voltam, és ilyen kövér. És hogyha megnézzük a tükröket, voltam, amiben kicsit fordítva, ilyen felesen álltam meg, a sokféleségét a tükörnek, amit ki lehet hozni ott, abból aztán lehet-e sok mindent látni. És ilyen körülmények között mondom, hát hogyha valaki azt a tükröt nézte, amikből minden olyan hatalmas volt, azt még otthon ilyen miteszer tükörnek szokták használni, csak ott nagyba volt. És olyan jól mutatott, hogy milyen jó nagy tükör, mondom, ezt még használni is lehet az életben, hogyha valaki ilyen tükröt akar. És úgy beszélgettünk, hogy milyen, és mi az, amit kiemel az emberből. És volt, amikor az embernek a hosszúkás volt az arca, akkor érdekes volt, amikor szélesebb volt, amikor széles volt az arca, akkor meg hosszúkás, és hogy ki mit ragad, kiben mi ragadt, meg úgy beszélgettünk róla. És azt vettük észre, hogy akár még tükröt nézzük, az torzított, és nem volt jó. És akkor belenéztünk a rendes tükörbe, na ilyenek meg nem akarunk lenni. Tehát olyanok meg nem akarunk lenni, tehát akkor milyenek is akarunk lenni valójában, és mi az életünknek a nagy tükre? Mert bizony az is tükör, amikor valaki saját magát meglátja a tükörbe. Ennek az egyik legjobb példája az volt, amikor valaki a rendőrséget hívta, hogy valaki van a pincébe, egy ilyen szörnyű alak, betörő, és látta, és ilyen sötét testalkata van, és mindent leír róla, hogy mi hogyan van, és egy ilyen rémet leír, már nincs is olyan ember szinte olyan rémet írt le, amikor a rendőrök bementek, kinyitották, és látták, hogy a felesége valamikor oda tette a tükröt, és a tükörbe látta saját magát. Tehát ennyire nem akar az ember olyan hasonlítani, mint ami van valójában, és ez is egy tükör. De az is egy tükör, amikor valaki véleményt mond rólunk. Hogy ő milyennek lát bennünket. Vagy az is egy tükör, amikor az ember szépen felöltözik, és hogyan tud megjelenni. És akkor hogyan érzi magát abban a helyzetben az ember. Az is egyfajta tükör. De ugyanakkor tudjuk nagyon jól, hogy a Biblia is tud tükörré lenni az embernek. És a Zsoltárok könyvéből ez a 90. Zsoltár, a református egyházak nem véletlenül lett a himnusza, mert ebben, minthogy egy tükör tárna Isten az ember elé. És minthogy a tükörként jelenne meg, hogy kik is vagyunk mi. És ebben a tegnapi napon már egy kicsit előre menve elmondtam, hogy nemzedékről nemzedékre hogyan vagyunk, de most egy kicsit más oldalról közelítsük meg. Milyen is ez a tükör, amit elénk tart a Biblia? Azt olvastam, hogy Uram, Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre, minek előtte hegyek lettek és föld és világ formáltaték, öröktől fogva mindörökké Te vagy Isten. Te visszatérted a halandót a porba. És ebben egyszerűen csak annyit lát az ember, a Zsoltár írója, hogy összetesze a kezét imádságra, Mózes, amikor összetette a kezét imádságra, akkor azt látja, hogy Isten népének a vezetője. És ha Isten népének a vezetője, akkor neki megvannak a céljai, megvannak a hatalmas dolgai, amiket cselekedett. És el tud mindent mondani magáról, hogy ő az, aki megölte az egyiptomit, ő az, aki előtt Isten megjelent az égő csipkebokorba, ő az, akinek a kezébe a botból kígyó lett, megette a fáraónak a kígyóit, ő az, aki kivezette Izrael népét Egyiptomból a 10 csapáson keresztül. Annyi mindent el lehet mondani, és annyi felséges dolgot, ó, micsoda az ember, hogy Isten így felmagasztott, hogy ennyi mindent meg tudjon tenni. És amikor leborul ezért hálákat adni, akkor először meglátja az Istent. De nagy dolog, amikor mi leborulunk imádkozni, akkor nem magunkat látjuk meg ottan, hogy ki vagyok én, milyen bánattal, vagy fájdalommal, vagy örömmel, vagy nehézséggel. Mert amikor leborul most Mózes imádkozni, akkor nem csak az Isten előtt azt tudja elmondani, hogy mennyi minden történt vele, hanem el tudná mondani a fájdalmát is, mert nagy a fájdalma, hiszen azt a feladatot kapta, hogy ő nem mehet be az ígéret földjére. Oda, ami a terve volt, amit a legjobban szeretett volna, csak az nem teljesül az életembe. Amit Isten az egész népnek adott, hogy az lesz az ígéret földje, és oda vezethetném be, és vihetném a vezető botot, a zászlót, hogy megcsináltuk. És ezt nem kapja meg. És oda nem mehet be. Az, ami egész életének aztán a célja volt az idős korának az utolsó 40 évében. Amiért küzdött és harcolt, és oda nem mehet be. Azt nem. És összetesze a kezét. És ilyenkor mit mond el az ember? A maga fájdalmát, a panaszát. És ekkor ránéz az Istenre, és meglátja, hogy mekkora az Isten. És milyen kicsik az ember. És ez a mi tükrünk. Hogy milyen nagy, hatalmas Istenünk van. És ebből bele tudunk-e gondolni, hogy milyen. Amikor azt olvassuk, hogy Te voltál nékünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Akkor először is arról tesz bizonyságot, hogy Isten milyen boldogságot adott az embernek. Mert ez a mondat, ez ezt jelenti. Van egy mondat, amit nagyon sokan ismernek. Azért vagyunk ebben a világban, hogy valahol otthon legyünk. És ez egy olyan mondat, amit talán bárki elmondhatott volna bármikor, de lehet, hogy abban látják a nagyságát, hogy éppen az az illető tudta megfogalmazni aki. De ennek a mondatnak van egy nagyon mély tartalma. Mert nem azt mondja a mondat, hogy azért vagyunk ebben a világban, hogy valahol lakni tudjunk, hanem hogy valahol otthon legyünk. És milyen nagy különbség van a kettő között? Felmérték ennek a különbségét? Hogy valahol lakni, vagy valahol otthon lenni? Most a mai időkben nagyon sokan mennek külföldre dolgozni, ott fényes palotákban lehet lakni. Ott tényleg lehet lakni. De otthona sose lesz az embernek. Mert az otthon az másról szól. Az egy egészen másról szól. Mert mi is az otthon, és mi a lakás közt a különbség? Ha valahol lakik az ember, akkor azt mondja, hogy van, ahol a fejemet lehajtom. És ott lakok. Ott lakik az ember. De amikor azt mondom, hogy otthonom van, akkor nem csak lehajtja az ember a fejét, hanem ott meg tud nyugodni. ott békessége van, ott nyugalma van. Ott még a természet is rámosolyog, mint amikor az egyik bácsika, bementem hozzá, pipázgatott egész nap. De ez volt az életének összes öröme. Világháborúba lerokkant, és a világháború óta szinte vakon, a felesége teljesen vak volt, azt gondoztápolta, ő épp hogy csak valamit látott a szemével, le volt vágva a két lába, és, mert háború sérült volt, és egyedül volt a világháború óta, és már nagyon idős volt már szegény bácsika, és ő mondja, hogy tiszteletes úr, hát milyen csodálatos. Én nem tudok elmenni sehová, de az Isten mindig gondoskodik rólam. Tessék csak megnézni. Kitette a kezét, füttyentett kettőt, és a madarak ott a kezéből csipegették az ennivalót, egyből repültek oda. Ilyen magukat tett mindig bele. És meg tudta őket fogni, magához vett, ahogy simogatta. Kirepültek a madarak, legközelebb megint füttyentett, megint jöttek, és ugyanígy tudott lenni. Tiszteletes úr, én nem látok, alig látok valamit. De Isten, nekem mindent ide varázsol. Én rigófűtőre kellek. Tudják, hogy 6 órakor van a kelés. És 6 órakor már itt vannak a madarak. Nem előtte, 6 órakor. Pontosan. Bekapcsolom a rádiót, meghallgatom a híreket, és a madarak itten zenélnek hozzá nekem. Gyönyörűen mesélnek. Én is mesélek hozzájuk. És tudják azt, hogy késztem az ennivalót. És tessék elképzelni. Megterítem az asztalt. Még van, amikor ide jönnek, és itt tesznek az asztalomat. Ennyire összenőtt velük. És ez otthonává vált neki. Életformám, ahol boldogan érezhette magát ott közöttük, ahol szeretettel volt, és békessége volt. És ez a Zsoltár írója, Mózes pedig azt mondja, hogy Uram, akárhányszor otthon akarom magam érezni, akárhányszor, akkor mindig csak rád gondolok. És így fogalmazom meg, hogy te voltál nékünk hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. És ez a hajlék számomra egy különöset is jelent. Mert Bajásenyén, amikor ott voltam lelkipásztor, és az önálló lelki életemet elkezdtem, mert előtte beosztott és segédlelkész voltam Nagykőrösön, helyettes lelkész, és onnan kerültem Bajásenyére, akkor ha az időjárás úgy adódott, és kinéztem az ablakunkon, az egész házunkat egy gyönyörű szép szivárvány vette körbe. És ekkor értettem meg azt, hogy lehet otthon az embernek, de az otthonon belül még a hajlék az mennyivel, hogy az Isten íve ott hajlik át fölötte. És ezt éreztem meg, hogy amikor a Zsoltáros azt írja, hogy hajlék, akkor ahol élhetek, ahol boldog vagyok, ahol nyugalmam van, ahol békességem van, és ahol Isten kegyelme körül vesz. Na azt mondja, hogy Istenem, ez te vagy. Te voltál nékünk. És ahogy eddig is itt voltál velünk, most is ugyanígy vagy velünk. És nekem te vagy a hajlékom, és nekem te vagy a békességem, és máshogy ezt nem lehet megtalálni. Mert akkor, amikor az ember az életének a vágyát, a célját nem tudja elérni, akkor össze tud esni és összeroppanni az ember. De Isten nem összeroppantani akarja, hanem még a legnehezebb körülmények között is azt akarja, hogy érezd meg ember, hogy én gondoskodok rólad, én vigyázok rád, én tudom, hogy mit miért adok, és én vezetlek téged, és nem a te akaratod, majd én akaratom fog érvényesülni. És milyen csodálatos, amikor érvényesül az Isten akarata, mert Mózes nem is tudhatott róla, de azért jelképesen mégis mondjon nekünk valamit, hogy amikor ő neki a nagy vágya volt, hogy az ígéret földjére menjen, akkor ő nem mehetett be. De azért mégis valami köze volt az ígéret földjéhez. Mert amikor a megdicsőülés hegyén ott volt Jézus tanítványaival, megjelent Mózes is. És ott volt. És amit itt emberileg csak vágyakozva, hogy az Isten örömébe, az ő országába, az ígéret földjére oda bemehetünk, ő megérett, meg lehet érezni és meg lehet látni, hogy amit itt vágyakozva reményünk, az Jézus Krisztusban valósággá válik. És mi várkozunk az ígéret földjére, várkozunk az Isten országára. És milyen jó tudni, hogy azt nekünk Isten adja, és Isten vezet bennünket, és már úgy, hogy itt a földön, ennek a nagy-nagy örökkévaló hajléknak, már itt a földön a részesei lehetünk. Adja nekünk ezt Jézus Krisztus. És ez az életünknek a boldogsága, hogy mi mindegy, hogy hová megyünk. De Jézus Krisztus körülvesz bennünket. A szivárványi véve, a hajlékával, azzal, hogy ő vigyáz ránk, hogy ő gondolkat viseli. És nem azt jelenti, hogy az életnek nincsenek nehézségei, hanem az, hogy még a nehézségek között is Jézus Krisztus megtartó kegyelme ott van velünk. Azért halt meg a kereszten. És azért szállt a poklok poklára. Hogyha mi esetleg olyan mélyen érezzük magunkat, hogy onnan már az Isten se tud megsegíteni, már nekünk nincsen segítség, de van. Van, Jézus Krisztus azért jött. És ez a mi boldogságunk, és ez az a mi örömünk, hogy az élet akármilyen elesett helyzetében vagyunk, Jézus Krisztus ott van velünk. És szól hozzánk, és adja az igényét, és élhetünk általa. Hát erről szól, hogy te voltál nékünk, hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. És jön az emberről még egy másik kép, hogy milyen hatalmas az Isten. Minek előtte hegyek lettek, és föld formáltatik, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Na mit jelent ez az öröktől fogva mindörökké? Mert vigyázzunk, mert ez egy kicsit a mi gondolatunkba egy kicsit becsapós gondolat. Mert itt az idői értelemben öröktől fogva. Csak van egy probléma, hogy az idő az az Isten teremtménye. Tehát ez nem másról szól, mint a világ teremtésétől kezdve. És a világ végéig, és mindörökké egyetlen egy Istenünk van. Hát ő olyan hatalmas Isten, aki mindeneket megteremtett, és mindeneket átfog, és mindeneket áttörel, hogy mi nekünk ebbe a világba, mi nekünk legyen hajlékunk, ahol békességben, nyugodtan, szeretetben tudunk élni, és ezért forduljunk Jézus Krisztushoz, ezért forduljunk az élő Istenhez, mert más út nincsen. Nincs más lehetőség. Csak az, hogy ő van velünk, és ő emel fel, és ő vigyáz ránk, és ő őriz bennünket. Mert melyik az a biztonsági őr, aki tud ránk vigyázni egy éjszakai alvás során, ha nem Jézus Krisztus? Melyik az az őr, az az ember, aki ott tud lenni úgy mellettem, hogy véletlen se legyen semmi bajom? De Jézus Krisztus mennyi mindent ő meg tud védeni bennünket? Hát ő van velünk. Ő vigyáz ránk. És ha esetleg baj érne és probléma érne bennünket, ő akkor is ott van velünk, és nem hagy el bennünket. És látja és tudja a mi dolgainkat. Hát ez a nagy ajándék, testvéreim, hogy nem lehet előle elbújni. Volt, aki akar bujócskázni előle. Gondoljunk Ádámra és Évára. Hogy bujócska, nem lehet előle elbújni. Ő tudja, hogy mi van velünk. Oda lehet menni nyugodtan hozzá, nem kell félni. Mert ha mi nem megyünk, ő fog megtalálni. És ha tudunk vele találkozni, tudunk hozzászólni, akkor ne attól féljünk, hogy mostan hú, milyen nagy ítéletet fog ránk mondani. Mert a Zsoltár is arra tanít, és figyeljünk rá, hogy a Zsoltárokat, ha olvassuk, mindig ott van benne a bűnbánat valahol. Hogy lehet bűnbánattal megállni az Isten előtt. De csak bűnbánattal. És meg lehet állni előtte. Mert ő tart meg bennünket. Mert ennyire szeret. És nem azt néz, hogy te milyen bűnös ember vagy, mert ő nem az a kutakodó Isten, hogy ő kutatja a mi lelkünket, a mélyünket, hogy milyen bűnünk van, és akkor mindent ki akar hozni belőlünk, hogy a fejünkhöz vágja. Nem ezt akarja. Ő gyógyszert akar adni nekünk, az életnek a gyógyszerét, hogy megbocsássa a mi bűnünket, hogy ne a bűn uralkodjon rajtunk, hanem attól szabadon éljünk. Ez a nagy ajándéka annak, hogy ő örökké való Isten. Hogy ő meg akar bocsátani. Azért küldte az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztus. És ezért tudunk boldogok lenni. Ez a mi boldogságunknak minden titka. Hogy az élő Isten nem hagy el bennünket, velünk van, és kísérli az életünk lépéseit, útjait mindenkor. Az ő hatalmánál fogva, és annál a hatalmánál fogva, amiben minden beletartozik. Amikor beszélünk arról, hogy öröktől fogva te vagy Isten, akkor jön a 106. Zsoltár, és ezzel zárul a 4. könyve a Zsoltárok könyvének, hogy első vers, hogy magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökkévaló az ő kegyelme, kibeszélhetni el az Úr nagy tetteit, és jelenthet neki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Miről is szól, hogy boldog, aki megtartja a törvényt? Kedves testvéreim, ha nekem most ma itt azt mondják, hogy úgy jöjjek ide, hogy én betartom a törvényt, akkor még nem lennék itt, ezt én megmondom önöknek. Tessenek elhinni. Mert én tudom, hogy hogyan tudtam elindulni, miként, annyi idő alatt, törvényesen, hogy minden lámpát, mindent úgy betartok, hogy kell, még lehet, hogy valahol még csak a lámpáknál járni. De én fogtam magam és jöttem. Autó között, minden, és ide jöttem. De ha a törvényt be akarja valaki tartani, akkor ennek az egyik legjobb illusztrálása volt, amikor édesanyám ott ült mellettem az autóban, amikor még élt, és mondja, hogy Dávid, hát már sárga van, hát belemegyek a sárgába. Édesanyám, megállhatok. De nem tartom szerencsésnek. Na, amikor már egyszer mondta, akkor megálltam, és abban a pillanatban egy autós keresztbe fordult előttünk, és megfordult az úton háromszor. Édesanyám, ez most mi volt, mit gondolsz? Hát ő nem tudja, mi megálltunk a lámpánál. Na, hát ez az, mert ő meg jött utánunk. És hogy kikerüljön bennünket, kellett neki egy kanyart venni, és megpördült az uton. Mondom, életveszélyes az, amit te mondasz. Mert igaz, hogy be kell tartani a törvényt, de az élet az többet ér a törvénynél. Ha be akarjuk tartani az adózási, meg mindenféle törvényeket egy vállalkozás, aki vállalkozó, hát kívánom annak, hogy ha be akarja tartani, akkor csináljon mindent pontosan. És rá fog jönni, hogy olyanok a törvények, hogy sokszor nem lehet betartani. Az ember szeretné, de nem tudja. Mert vagy itt a kivétel, vagy ott, az se tudja, hogy hol kezelje, miként, de én nekem is meg kell jön, nagyon, én befizetek mindent, csak akkor éppen a gatyám is rámegy, bocsánat a kifejezésért. És nem működik. Sokszor olyan törvények vannak, hogy nem lehet használni. Mert mi emberek megfogalmazunk, és olyan általánosságban úgy próbáljuk, hogy igaz legyen, csak amikor azt mondom, hogy általánosságban veszünk cipőt mindenkinek, az én lábam 44-es, a másiki 38-as, az átlagban 40-es cipő, 41-es cipő, hát az én lábamat egy kicsit le kell vágnom, másikba beletoldani, és akkor majd mindenki úgy átlagosan jó lesz. De úgy lehet, hogy senkinek se jó. Tehát mi tudjuk a törvényeket meghozni. Ezért, amikor arról beszél a Biblia, hogy boldog, aki megtartja a törvényt, akkor milyen törvényről beszél? És ugye mi már kapásból tudjuk, melyik törvényről beszélhet a Biblia? Na, melyikről? A 10 parancsolat. Nagyon helyes. Annak az újszövetségi fordítása, értelmezése az a hegyi beszéd. Így van, az a hegyi beszéd ott van benne, ott lehet megtalálni. Teljesen tökéletes. Csak az a kérdésem, hogy itt tényleg a törvényről van szó? A 10 parancsolatról? Hát itt nem erről van szó. Tévedés. Csak nem lehet jól visszaadni. Nem lehet jól lefordítani a magyar nyelvre. Mert a Zsoltárok könyve 9 féleképpen írja le a törvényt. 9 féleképpen. És ha mindegyik a törvényt használjuk, nem lehet értelmezni. És ezért, mert 9 féleképpen írja le a törvényt, ezért itt azt kell látnunk, hogy ez a törvény, ami itt szerepel, és ami sokszor előfordul, az nem másra utal, mint magára az Isten üzenetére. Az Isten kijelentésére. És akkor már tudjuk értelmezni az ige szakaszt, hogy boldog, aki megtartja az Isten üzenetét. De itt először is, ha Isten üzen az embernek, akkor kapcsolata van Istennek az emberrel. Tehát itt ennek az értelme az, hogy boldog, akinek kapcsolata van az Istennel. És ha kapcsolatom van az Istennel, akkor folytatás, hogy megtartja a törvényét. Megtartja azt, amit mond. És itt lehet olvasni majd a Zsoltárok könyvében sokféleképpen, hogy hogyan lehet betartani, miként a törvényt, hogyan lehet vele élni. Minden esetre a törvénynek a megtartása az először is arra mutat a Zsoltárok könyvébe, hogy az ember tudja az Isten szavát. És a másik, hogy ismételgeti. Na most én annak örülnék nagyon, ha itt vagyunk gyülekezett tagok, és ismételgetjük az Isten igéjét. Ez abban az időben kötelező volt különben, mert amikor volt a Páska ünnepe, akkor megkérdezték, hogy miért van az. És akkor el kellett mondani azt, hogy Isten mit tett a népével. És mi is ismételgetnénk az Istennek az üzenetét. azt, amikor egy eseményben megértettem az ő szavát, hogy ő mit mondott. És akkor tudom az ige szakaszt a fejembe, hogy ez az életemben volt, és el tudom mondani a gyerekeimnek, az unokáimnak, egy bizonyságtételben, tudok róla bizonyságot tenni. És nem elfelejteni, akár egy lappal fel is lehet írni. És lenne elővenni napról napra, és olvasgatni, és erősíteni az embernek a lelkét által. Mert erről is szól a törvény. És a törvény megértése. És utána még olyat is olvasunk a Zsoltárok könyvében, hogy az ember morfondírozik az Isten törvényén. Gondolkodik rajta. És nem azért gondolkodik, hogy hú, tegnap olvastam, mit olvastam tegnap? Már is felejtettem. Hogy tegnap olvastam is egyáltalán, ma se tudom biztosan. Vagy mit olvastam, hogyan olvastam? Nem erről szól, hanem arról szól, hogy amit megtanultam ige szakaszt, amit megértettem, az hogyan tudom még tisztábban megérteni, hogyan tudom az Isten igéjét a életben megvalósítani, és ezen gondolkodom, hogy amikor szeressem az ellenségemet, de ott ülök az irodában azzal, aki mindig valami olyat csinál, hogy már a hajam égnek áll. De hogyan gyakoroljam azt, hogy Isten szeretetét gyakoroljam vele? És ezen gondolkodik a Zsoltárban, amikor a törvényt akarja teljesíteni, hogy hogyan tudom megvalósítani az életben. És mi is tudunk ezen gondolkodni. És amikor mi ezen gondolkodunk, és azt érezzük, hogy meg tudom valósítani, és még az ellenségemnek is az evangéliumot tudom hirdetni, és az ellenségből egyszer barátság lesz, és aki ellenem fordult, az rájön, hogy nem ellenem kell fordulni, hanem szeretetben együtt dolgozni. Hát van ennél nagyobb öröm az életben? Van ennél nagyobb ajándék? Hogy az életben Jézus Krisztus meglátom, hogy közöttünk van emberek között. Az ő szeretetével, az ő békességével, az ő áldásával az életemen. Hát ezért boldog ember az, aki megtartja a törvényét, és igazán cselekszik minden időben. Mert ez utal arra, hogy igazán cselekszik, hogy ezért gondolkodik a törvényén. Hogy azt hogyan tudja megvalósítani. Jézus Krisztus vezessen bennünket. Tudjunk boldog emberek lenni, mert boldogok akkor tudunk lenni, ha megérezzük, hogy ő velünk van napról napra. És mi ezt úgy tudjuk megérezni, hogy meg vele akarunk lenni napról napra. Az ő akaratát akarjuk cselekedni. És meg fogjuk látni, hogy az ő öröme, békessége, gazdagsága be fogja tölteni a mi szívünket. Tudjunk boldog emberek lenni. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te boldognak teremtettél bennünket, hogy boldog emberek lehetünk, és ebben megláthatjuk, hogy Te milyen hatalmas vagy. Te olyan hatalmas vagy, hogy amikor a mi emberi vágyaink nem teljesülnek, mert szeretnénk, hogy teljesüljenek, köszönjük, hogy Te még akkor is gondot viselsz rá, és tudod, hogy mi volt a vágyunk, és mi volt a célunk, és tudod, hogy miért úgy vezetsz bennünket, ahogy vezetsz. És amikor fájdalmak és nehézségek érnek utol, Te akkor is ott vagy velünk, és felemelsz bennünket, és nem engeded, hogy a nyomorúság uralkodjon rajtunk, és az irányítsa a mi életünket, mert Te mindenkor ott vagy. És rád mindenkor számíthatunk, benned bízhatunk, hozzád folyamodhatunk. Kérünk Jézus Krisztus, vezess bennünket. Add, hogy akarjuk a Te szavadat megismerni. Akarjuk, hogy az életünkbe valósággá váljon. Tudjuk megígézni azt, amit Te üzensz nekünk. És tudjuk továbbadni nemzedékről nemzedékre. Hogy amikor Te adod a boldogságot, akkor azt is tudjuk továbbadni. Azt az örömöt, boldogságot, amivel Te meglátogatsz bennünket napról napra. Amen. Csendes percet tartunk. Amen. ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyának szeretete, a Szentlélek közössége maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. És akkor záró énekként, mit tetszene egy gond, hogy melyiket választottam, hogy énekeljünk? Melyiket? 90. Zsoltárt, így van. Jó? Ezt gondolom, hogy tudjuk fejből is, de most harmónium nélkül énekeljük el. 90. Zsoltár első versét, te benned biztunk, elejétől fogva. Sőt, én hadd kérjem, hogy ne csak az első versét, hogyha már lehet kérni, akkor ne csak az elsőt, hanem hozzá még az utolsót is, jó? Te benned biztunk elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi hegyek nem voltanak, hogy még semmi áldás békesség. Isten áldjon minket.
Szeretettel hívom a holnapi napra is a testvéreket, illetve holnap persze a rendőrségünk. Úgyhogy akkor